A kacsintó szűz. Legutóbb Szabács ostrománál voltam kénytelen félbehagyni a történetem, ugyebár tinta hiány miatt. Nos, többet ilyent nem nagyon fog előfordulni, mert a gubacsgyűjtőim olyan szorgalmasak, hogy még feleslegem is keletkezett a tentából. Ellenben betelt a kockás füzetem, amit még otthonról hoztam, így új papír után kellett néznem. Na, az itt jóformán beszerezhetetlen. És Magyarországon még jó 10 évig nyomda sem lesz, ami papírt használna, ezért kénytelen voltam újabb üzletet kötni a váradi apáttal. Ezúttal személyesen látogattam meg, és 100 zsenge bárányért, valamint 12 aranyforintért cserébe kaptam 25 lyukas pergamenlapot, illetve annak ígéretét, hogy a birkáimból még 50-et készítenek majd a jövő hónapban. János, a legényem azt mondja, csúnyán kibabrált velem az apát, mert a lyukaskártya, ahogy magyarul mondják a pergament, negyed annyit sem ér, mint az épp. Egyébként a görög papoktól féláron is kaphatok teljesen újat, vagy ha esetleg elküldenék egy kisebb csapatot kirabolni valamelyik kolostorukat, akkor még fizetni se kéne érte. Természetesen rendre utasítottam Jánost, mert erősen óckodtam mindenféle rablástól, különösen egyházi intézmények tekintetében, és egyébként is beértem a selejttel. Végül is kizavar az a néhány fél méternyi lyuk ilyen hatalmas lapokon. Majd körbeírom őket. Azért elhatároztam, hogy alapítok egy perkamenárius műhelyt, illetve megépítettem az ország első merített papír manifaktúráját. Most azonban térjünk csak vissza Szabács falai alá. Mint legutóbb említettem, a várat a szárazföld felől teljesen bekerítették a király csapatai, és a túlparti hídfőt is elfoglalták, így a török teljesen beszorult az erősségbe. Másnapra megérkeztek az ostromágyuk, sőt, a mohásnál zsákmányoltakból is felállítottak 50-et, de egyelőre még senki sem lőtt. Tomori ezúttal is követet küldött, és felszólította a védőket a megadásra. Szabad elvonulást ígérve nekik, de a válasz hasonló volt, mint Száva Szent Demeternél, amin semmi csodálkozni való nincs. Elvégre ők se láttak még tankot. Mivel egyelőre nem szűkölködtünk élelemben, mert a horvátok rendkívül sikeresen fosztogatták a vidéket, ráérősen tábort vertünk, a király pedig a septében felállított sátrába összehívta főembereit. Mind a négyen meghívást kaptunk. Rudi addig a királyi testőrséget őrizte. Ezúttal új vezérekkel ismerkedtünk meg. Ott volt Zápolya György, a Tomori mellé kinevezett másik fővezér, az erdélyi vajda öccse. Alacsony, zömök férfi komor tekintettel, közel járt a 40-hez. Lajostól tudtuk meg később, hogy egykoron maga is királyi reményeket táplált, és eljegyezte Mátyás király fattyának, Korvin Jánosnak a lányát, majd mikor az eljegyzést reménybeli anyósa felbontotta, az ő csecsemőhugát Annát kérte feleségül Lajos apukájától, második Ulászlótól, de kosarat kapott. Most meg bátyja János helyett kapott fővezéri rangot, aki ugye nem érkezett meg a csatába, és most éppen Pétervárad bevételével foglalatoskodik. Ne bízzatok benne, súgta a fülembe Lajos latinul, ahogy a többiekkel is vigyázzatok. Azzán belépett Frangepán Kristóf horvát szlavonbán egy igazi háborús hős, aki akaratán kívül maradt le a csatáról, ám később csapatai jó szolgálatot tettek, mint már említettem. Tavaly megsegítette az ostromlott jajcát, akkor neveztem ki bánnak, közölte a király a termetes középkorú, hatalmas szakát viselő, tiszta tekintetű alakról. A következő érkező Battyányi Ferenc szintén híres vitéz volt. Frangepán elődje a bánságban, jelenleg pozsonyi főispán. Tavaly ő védte meg Jajcát a töröktől, és neki segített Frangepán megvédeni a várat, Mohácsnál ő vezette a 6000 lovasból álló első vonalat a támadás élét. Még nem érte el a 30-at, tetőtől talpig vörös bársonyba öltözött, hegykén viselte fekete, magyaros bajszát, mélyen meghajolt a király előtt, a többieknek, minket is beleértve pedig rátartian bólintott. Megismerkedtünk Perényi Péter temesi főispánnal, koronaőrrel is. Pár évvel lehetett idősebb nálunk, ifjúkora ellenére a csatában ő vezette a balszárny lovasságát, és derekasan helytállt. Jelen volt még az egri csillagokból a híres török Bálint, Perényihez hasonló korú srác, a királyi testőrség egyik parancsnoka, mellesleg Nándorfehérvári bán. A király körül tömörült vagy egy tucat püspök és érsek is, őszintén szólva nem tudtam megkülönböztetni őket egymástól. A szolgák teliboros kupákat adtak körbe, majd Lajos intésére előlépett Tomori fővezér, és mindannyiunkhoz szólva ünnepélyesen belefogott mondandójába. 50 évvel ezelőtt Mátyás király úrunk véres ostrommal foglalta el az épp csak megépült Szabács várát a töröktől. Számtalan csevit ézesett el a fekete seregből. Harcolt velünk Mohácsnál egy öreg hadfi, aki zsenge ifjúként ott volt a király seregében, és emlékszik egy históriás dalra, melyet még az apjától tanult, aki többször is előadta Visegrádon az udvarban. De ne feledjétek, nem csupán mulatságra hívtunk benneteket. Érdeklődő tekintetektől övezve bólintott a sátor ajtajában álló testőröknek, akik kisvártatva egy idős, láncinges gyalogost vezettek be. Az öreg nehézkesen letérdelt a király elé, majd szavára felállt. Jól van, fiam, Pál, érsek, azt mondá, tudsz egy históriás éneket Szabács ostromáról? Tudok, felség, Szabács viadalának énekét. Apámtól tanultam, régestelen régen. Halljuk hát, szólt Lajos. Az öreg kihúzta magát, karját háta mögött összefonta, és kántálni kezdte. De az fejöl mondott Pál Kenezsi, ároknak mélységét igen nézi. Ki Szabács erős voltát emellé, honnég minémő ágyuk el mellé. Szorgost megyen Nándorfehérvárra, hol király erről bizton hírt vára. Legottan számtalan sok hajókat, Fehérvárnál a Dunán valókat. Nagy hamar felvonta a száván, és Szabács vártáját hozatá számán. Nép számtalansága körntől állván, nagy erősséget víz felől csinálván. Hajókat mond árokba vontatni, könnyről pattantyúval fad bontatni.
És ezt így folytatta igen hosszan, és ugyan a felét se értettük a történetnek, a lényegét mégiscsak felfogtuk valahogyan. Mátyás hiába lövette a falakat, és okozott nagy pusztítást, rohamozó csevítézeit, akik a várba is betörtek, a védő kardélre hányták, ahogy az ének mondta, meghalának nagy vakmerőségben. Aztán ráadásul megérkezett a török felmentősereg egy bizonyos alibég vezetésével. Voltak is vagy 15 000-en, de Mátyás nagy dármát csapott, dobbal, trombitával, és mivel a magyar sereg itt sokkal nagyobbnak látszott, a bég egyszerűen hazament. Ettől azonban a védők még nem adták meg magukat, ám ekkor kiszökött egy Hamza nevű török, aki korábban magyar volt, és elárulta a vár gyenge pontját. Na, ezt a farrészt rommá lövette Mátyás, mire a törökök megadták magukat szabad elvonulásért cserébe. Egy részük beállt magyar szolgálatba, és nagy hajbókolva visszatért Budára, ahol a népek igen csodálkoztak, hogy hízelegnek a törökök a királynak.
Erről tanultunk a gimibe, súgta Bimbó. Szóval mégse hamisítvány az ének?
Mi meg erről a Zápolya Györgyről, suttogta Déri. Állítólag ő ölte meg a csata után a menekülő Lajost a szekcsői plébános házában.
Ó, mi nem itt tanultuk, felelte Töki.
De azért csak figyeljük a fickót. Ludek se bízik benne, meg most már ez úgysem fog megtörténni.
Ebben azért majdnem tévedett. Mindjárt elmesélem, hogyan. A haditanás részleteivel most nem terhelném kései, vagy ha úgy tetszik, kortárs olvasóimat. Az a bölcs döntés született, hogy Rudival csak egyet lövünk a várkapura, esetleg még egyet a mellette álló bástyára, majd a lovasság nagy részével, meg a királyi testőrséggel tovább haladunk Nándorfehérvárra. Volt ebben ráció. A török telezsúfolta a várat a visszavonuló sereg tagjaival, úgy 5000-en lehettek oda bent. Ennyi ember ellátásához rengeteg élelem kell, amit ilyen rövid idő alatt nem halmozhattak fel, különösen, hogy a horvát csapatok lecsaptak a hátországra. A kapu betörése is főleg ijesztésre szolgált. Amíg mi tovább vonulunk, a rengeteg saját és zsákmányolt ágyúval tönkre lövethetik a falakat, várva arra, hogy mint Mátyás idejében a törökök feladják a várat. Tomori tisztában volt azzal, hogy megjelenésünk a tankkal egy csatában csak a mérleg nyelvét jelentheti. Egyelőre a meglepetés ereje segítette győzelemre a magyarokat, és ezt kell kihasználnunk a későbbiekben is. A hadviselés továbbra is a kor szabályai szerint folyt tovább. A Rudi által adott többlet szerencsét ésszel kellett kihasználni. Felmerült még a szerb fejedelemség visszahódításának lehetősége, illetve Bosznia török uralta részének visszafoglalása. A seregben két egykori szerb főúr is erősítette Lajos csapatát, és a végvárakban szintén rengeteg délszláv szolgált. Pavle Bakic, az utolsó szerb despota, és Radics Bosics, vagy ezer szerbnek parancsolt, és a csillagok mostani szerencsés állását kihasználva esély mutatkozott egy, avagy két régi új keresztény vazallus állam létrehozására. Ezek közül a szerb mutatkozott könnyebbnek. A másik ugye a bosnyák lett volna, de mint Száva Szent Demeter ostrománál kiderült számunkra, a korábban a pápa és a magyar királyok által is üldözött boszniai Katar és Bogumil eretnekek kollektíve vették fel az iszlám hitet, ráadásul meglehetősen jó harcosoknak bizonyultak. Mindazonáltal Bosznia nyugati fele még Lajos uralma alatt állt ekkor, és Tomori komoly reményeket táplált amúgy az egész Balkán visszafoglalása, és ahol kell, keresztény hitre való visszatérítése ügyében. Az idei célokat minden esetre kijelölte a tanács. Először is visszavesszük az 5 éve elveszített Nándorfehérvárt. Szabács elfoglalása után pedig a csapatok részben Szerbia, részben Bosznia visszahódítására indulnak. Mindezek után még megpróbáljuk Galambóc visszavételét, majd menthetetlenül beköszönt a tél, és minden hadjárat lehetetlenné válik. A Nándorfehérvári ostromra kijelölt csapatokkal együtt mi is kaptunk egy nap pihenőt. A díszlövésünket közvetlenül indulásunk előtt kellett megejtenünk. A király és Tomori is elfoglaltnak bizonyultak, így saját kis tábortűzünk mellett kicserélhettük a történelem órán tanultakat. Az senkit sem izgatott fel különösebben, hogy Bimbó kétségtelen bizonyítékot nyert rá, miszerint a Szabács viadala nem hamisítvány. Ellenben a dédi kedvenc tanára, Misi bácsi által hagyományozott történet, annál lebilincselőbbnek bizonyult. Szóval, kezdett bele dédi, Misi bácsi azt mesélte, hogy volt egy Verancsics nevű püspök, aki a mohácsi csata után előbb Szapolyai János király főembere volt, aztán meg átállt Ferdinándhoz, aki ugye Ludek sógora. Az 1540-es években elhatározta, hogy megírja a csata és az utána következő események igaz történetét. Ezért megbízott egy csomó embert, hogy gyűjtsenek össze mindent, amit az emberek beszélnek, meg mindenféle írásos forrást. Volt ezek között egy Szerémi nevű káplán, aki nagyon szorgalmasan dolgozott az ügyön, és leírt egy történetet arról, hogy Lajos nem is a Cselepatakba fulladt bele, hanem túlélte a csatát Tomorival, meg Szepesi Györggyel együtt. Ugyebár Zápolya György Szepesi ispánról van szó, aki méltósága után Szepesinek is neveznek. Na, hárman megérkeztek a szekcsői plébános házába, és akkor ételt és italt hozattak az átfázott királynak. Tomori pedig elment a szállásra lepihenni. Györgyből pedig előjött a vadállat, és valami olyasmit mondott Lajosnak, hogy te, Ebb király, elveszejtetted az országot, meg hogy elvetted tőlem az XY birtokát, és most ezért meghalsz. És 3 élű cseh kardjával leszúrta.
Ez olyan, mint egy Shakespeare dráma, mondta Bengba bunázva Töki.
és be kell vallanom, most, hogy mi is az események közepébe kerültünk, igencsak hatásos a dramaturgiája.
De ez még nem minden, folytatta Déri. Tomori, aki még le nem vette a páncélját, a kiabálásra visszaruhantam hozzájuk, és amint látta, mit tett György, rövid harc után leszúrta az árulót. Ám a dulakodás hangját meghallott a szepesi hadnagya.
Nem mondott, hogy őt is leszúrták? Kérdeztem kételkedve.
De,
felelte tömören Déri.
Leszúrták, majd hatalmas csata kezdődött Tomori és Zápolya emberei között, de végül az utóbbiak győztek. Ezek után a két fővezért egymás mellé temették a templom kriptájába, a királyt meg valamiért visszavitték a cselepatakhoz.
És mi miért nem így tanultuk? Kérdezte Töki.
Aj, Misi bácsi azt is hozzátette, nem biztos, hogy mindez igaz, de előkerült egy másik visszaemlékezés is, bizonyos tatai királyi káplánné, amelyik ugyanezt a történetet meséli el.
Bár lehet, hogy az egész az első fickó szerémi káplán hamisítása, mert ugyanaz a kéz írta mindkét iratot.
De az is lehet, hogy csak azért, mert mindkettő másolatban maradt fent. És hát ugye, ha egy ember másolta,
akkor persze, hogy ugyanaz a kézírás, összegezte Bimbó.
Na jó, de mi ebből a tanulság? Úgy értem, itt és most, főleg, hogy nem történhetett meg az eset, miután megnyertük a csatát,
vetettem fel, úgy éreztem jogosan.
Hát, egyelőre semmi,
morfondírozott Töki.
De emlékezzél csak vissza rá, mit mesélt Ludek a mohácsi Csehóban. A főnemesi és a köznemesi párt között egyensúlyoz, ráadásul egyik sem egységes. Ám most tudunk valamit a jövőről, illetve a múltból, már ha igaz. Ez a Zápolya, avagy Szepesi György, ha tehetné, simán megölné.
Hát elég rossz arcú csóka, állapítottam meg.
Nagyjából ennyire jutottunk Dédi meséjét elemezve, és megállapodtunk abban, hogy lehetőségeinkhez képest figyelni fogjuk a fickót. Ám a vak szerencse még aznap este kezünkre játszott. Történt ugyanis, hogy bár sem Lajos, sem Tomori nem ért rá, mindketten gondoskodni akartak rólunk, és küldtek nekünk egy-egy kis hordó igazi csesört. Ugyebár otthon a seregben már csak bezártságunk okán is nehézkes volt ekkora mennyiségű alkoholt szerezni. Emlékszem, szilveszter estéjén a körletünkből két csapat is elindult a kerítésen túlra. Ám még akkor is csak fejenként két sör, meg némi pálinka jutott egyfőre a két málhazsáknyi szállítmányból. Mellesleg a küldönctől megtudtuk, hogy Pali bátyámat a háta mögött Cseribasának nevezik, mert ha nem páncélt viselt, akkor egyszerű barna ferences csuhát hordott érsek létére. Ezen már a sör megcsapolása előtt igen jót mulattunk. Hát még utána. Erős főzet volt, bár a buborék hiánya miatt igényelt némi megszokást. Akárhogy szépítem a történetet, a vége az lett, hogy egyedül elindultam megszemlélni az esthajnal csillagot. Nem tudnám megmondani miért, ám hamarosan úgy éreztem, dobnom kellett sárgát. Találtam is egy alkalmatos mélyedést, amelynek az alján egy kisebb tócsa gyűlt össze. Na, ebből kívántam csobogó hangot kiváltani. A művelet végén azonban emgeri hangok ütötték meg a fülemet, és amikor közelebb hajoltam, hogy jobban halljak, belecsúsztam a gödörbe, egyenesen a kis tavacskába. Már majdnem elkáromkodtam magam, amikor a következő mondat hangzott el magyarul, de idegen kiejtéssel.
Meg kéne mérgezni, nagyura!
Én inkább leszúrnám, mondta a másik. Szívébe mártanám a három élő kardomat. A harag beszél belőled, nagyuram. Most, hogy megnyerte a csatát, és mindjárt visszaszerzi Beográdot, nem lehet csak úgy leszúrni Cemendet. Méreg kell ide, akkor nem keverez gyanúba. A mérget egy török kém is etelébe rakhatja. Te meg leleplezheted, és a gyász után teged ünnepelnek, mint a bosszúállót.
Bölcsen beszélsz, barátom, sziszegte a nagyúrnak nevezett férfi. De tudsz-e találni ilyen török orgyilkost, Jován barátom?
Csak három arany kell hozzá, felelte ezek szerint Jován.
Itt van 10, csörgetett meg egy kis zacskót a másik.
De hiba ne essék a dologba. Ha én leszek a király, te leszel az új despota. Ezt a bakicsot meg kivégeztetem. De most rám jött a szapura, gyorsan elvégzem a dolgomat, aztán mehetünk.
Ahogy felnéztem a rejtek helyemről, két holdfényben csillogó farpofa merett rám. Na, ezt már nem tűrhettem. Kiugrottam a gödörből, és futva igyekeztem vissza a táborhelyünkre. Szerencsére csak a fekete gyakorlómat és a surranómat viseltem, ami elég jól elrejtett a két fickó előtt. A hold egyébként is a hátam mögött volt, így könnyen belevesztem a homályba. Ha jól hallottam, futtomban vatkannak néztek, és nem sejtették, hogy valaki kifülelte őket. Ahogy visszatértem a többiekhöz, azonnal megosztottam velük a hallottakat. Azt nem állítom, hogy azonnal kijózanodtak volna az elmesélt élményeim hatására, ahogy én sem, de az elfogyasztott sör hozzásegített, hogy egészen fantasztikus összeesküvés elméletet gyártsunk, ami, tekintve, hogy egy igazi összeesküvésnek voltam fültanúja, nem is állt olyan messze a valóságtól.
– Láttad az arcukat? – kérdezte kicsit darabosan Töki.
– Nem, nem láttam. Feleltem, csak annak a seggét, akit nagyuramnak nevezett a másik.
Meg a hangjukat is hallottam, és hogy a másikat Jovánnak szólította.
Hát, ez olyan szerbesnek hangzik, jelentette ki Bimbo.
És akcentussal is beszélt, mondtam. Úgy, mint a filmekben az oroszok szoktak. Bármint az angol nyelvű filmekben angolul beszélő oroszok a magyar szinkron szerint.
He? Nyögött fel Déli.
Szóval szlávosan, egyszerűsítettem a dolgot, és a nagyúrnak nevezett megígérte neki, hogy ha királlyá koronázzák, akkor őt teszi meg despotának Bakics helyett, akit ma láttunk az énekórán. Hehe.
Nevetnem kellett az egyébként józanon egyáltalán nem vicces viccemen.
Mi?
Vágott közben megint Déli, akinek egyébként éles elméjét a jelek szerint eltompította a sör.
Bakics az utolsó szerb uralkodó, aki most Lajos hűbérese. Ha visszafoglaljuk Szerbiát, megint ő lesz a despotájuk, már ha meg nem mérgezik a királyt, és a nagyúr miután megszerzi a trónt, ki nem végezteti Bakicsot? Magyaráztam.
Darth Vader,
vigyorgott Déli. Tessék? Kérdezte kicsit bosszúsan Töki.
Olyan, mint Darth Vader. Nagy úr, és nem tudjuk, hogy kicsoda valójában,
fejtette ki bővebben.
Figyelj, te most pihenj egy kicsit inkább, mondta neki Töki. Majd holnap agyalsz tovább.
Dédit nem kellett sokat bíztatni, anyad dőlt, és szinte azonnal horkolni kezdett. Vagy egy percig hallgattunk, majd hirtelen Bimbó felkiáltott.
Nagyon egyszerű, tudom, kicsoda Darth Vader. Luke Skywalker apja.
Élet fel hirtelen Dédi.
Nem! Hány élű karddal akarta leszúrni Lajost?
Három élűvel, felelte.
És Dédi történetében hány élű karddal szúrták le?
Három, nyögte az alvónak látszó Dédi.
Tehát Zápolya György a nagyúr. Okkal gyanakszik rá, Ludek. Ezt el kell mondanunk neki,
jelentette ki Töki.
De a bizonyítékról nem beszélhetünk, hiszen gyilkosság nem történt meg a csata után, mondta Bimbó. Hány főúrnak lehet három élő kardja, és kinek az embere Jován? Ha erre rájövünk, már lesz bizonyítékunk,
mormoltam elálmosodva.
Mondjuk el a királynak meg Tomorinak, mit hallottál a gödörbe. Szerintem ők tudni fogják, kinek a hűbérese Jován, és ki visel ilyen fegyvert.
Én ugyan nem figyeltem erre külön, de a főurakon rendes szabja lógott szerintem. Bár Zápolyát félig kitakarta előlünk az a nagy darab horvát bán.
Frangepán, nevezte meg Bimbó.
Másnap Töki, azaz jelenlegi Gyula herceg, felkereste Tomorit, és röviden beszámolt az előző este történtekről. Kisvártatva megjelentek táborunkban a királlyal együtt. A testőrség továbbra is védőgyűrűvel biztosított minket, úgyhogy illetéktelen fülek nem hallhatták beszélgetésünket.
Három élő kardot a cseh gyalogosaim használnak, másnak nem is nagyon van ilyen fegyvere, magyarázta Lajos. Ám akit Lajos Komesz itt ugye rólam beszélt,
Hallott tegnap, az nem cseh főúr volt. Ezek az alattvalói nem is beszélnek magyarul. Kinek lehet még ilyen kardja?
Nem tudom, felség, felelte Tomori. De ez a Jován alig, ha nem Cserny Jován lesz. A kegyetlen. Jól harcolt Mohácsnál, az igaz, de utána a szórakozásból vagy egy tucat foglyot lefejezett. Azt mondják. Márpedig ez a Cserny Jován Zápolya György embere. Azt állítja magáról, hogy szerb despoták leszármazotta, de ezt bizonyítani semmivel sem tudja. Bakics Pali halálos ellensége, tette hozzá. Nem csoda, hisz útjában áll. Balázs fiam, szólította magához a király hű testőrét, aki rögvest odafutott hozzá. Menj vissza a táborba, és nézd meg, milyen kardot visel Zápolya, a Szepesi István. De meg ne szólíts, tégy úgy, mintha más dolgod volna. Aztán gyere vissza hozzám, és mondd el, amit láttál. A vitéz maga mellé intett egy másik testőrt, és kettesben kényelmesen elindultak Zápolya tábora felé.
Nehéz ügy, jelentette ki Tomori. A felséged életére tör, jószág és fővesztésre kéne ítélni. Ám kényes helyzetben vagyunk. A bátyját, János Vajdát felséged most küldte el Pétervárad visszavételére. György a sereg másik fővezére, és úgy vélem az emberei nem hagynák, csak úgy lefogatni. Márpedig, ha a sereg egymással kezd harcolni, akkor minden tervünk füstbe megy. Valami mást kell kitalálni.
Igazad van, Pali bátyám, nem hagyhatom szétesni a sereget. Itt hagyjuk Zápolyát, Szabácsot ostromolni, mi meg tovább megyünk Nándorfehérvárra.
És itt hagyom vele a cseh királyi sereget is, meg nagybátyám 2000 lengyel vitézét. Ezek hozzám hűségesek, nem beszélve arról, hogy számosabban vannak, mint Zápolya csapatai. Így alig, ha nem okozhat bajt, be kell állni a sorba. Azért mellé adom Török Bálintot, hogy figyelje minden mozdulatát. Azt hiszem, benne megbízhatok. Majd, ha befejeztük a hadjáratot, gondom lesz Györgyre.
Az nem segít a dolgon, ha csak úgy egyszerűen itt hagyjuk, felség. 10 aranyat adott Cserny Jovának, hogy felbéreljen valakit, aki megmérgezi, ellenkezett a fővezér.
Tisztában vagyok vele, majd ugyanazt teszem, mint a többiek. Meg van itt elég ételkóstoló török fogoly. Legalább nem panaszkodnak majd a vendégszeretetre.
Ekkor azonban megszólalt a mi nagy intrikusunk, Töki.
De miért nem fogadod el Cserny Jovánt?
Ilyen gyorsan csak nem talált orgyilkost. Ha nem járhat szabadon, alkalma se lesz rá.
Ezt nem tudhatjuk. Lehet, hogy már tegnap este felbérelt valakit, mondta komoran Tomori.
Ha hiányzik 3 arany az erszényéből, akkor igen,
vetette közbe bölcsen a tegnapi este után ismét megélesedő elméjű Dédi.
Mi lenne, ha Bakics Palival fogadnád el? Kérdezte Tomori, magáévá téve Töki ötletét.
Esetleg az inkvizíció, vetette fel elgondolkodva Lajos.
Velük senki sem mer szórakozni, még a Zápolyák sem. És van rá módszerük, hogyan valjon. Te parancsolsz nekik, nem, Pali bátyám?
Szalkai Laci az esztergomi érsek alá tartoznak, de ő jó barátom, megkérhetem rá.
Tedd meg, Pali bátyám, ám szerintem jobb lenne feltűnés nélkül elkapni, ha csak úgy egyszerűen kámforrá válna. Semmilyen felfordulást nem szeretnék az indulás előtt. Aztán magunkkal vihetnénk az ostromhoz, útközben meg is oldhatnánk a nyelvét az inkvizítorok.
Közben visszaérkezett Balázs vitéz és jelentette.
A fene se tudja, honnan szerezted, a György ispán oldalán egy olyan 3 érű cseh kard lóg.
Jól van, Balázs fiam, nyugtázta a hírt a király. Gyere velem meg a fővezérrel, van egy kis dolgunk.
Ti meg, barátai, maradjatok itt, és álljatok készen az indulásra. Átküldetek néhány hordó szilva pálinkát, ami nemrég érkezett meg, hogy legyen mivel táplálni az ágyútok haladásához szükséges tüzet.
Azzal sietve távoztak, mi meg hozzá fogtunk felkészíteni Rudit az indulásra. Hamarosan megérkezett a hathordó pálinka is, amit rátöltöttünk a maradék gázolajra. Úgy látszik, Rudi szerette a töményszeszt, mert igen fickósan indult, és néhány kis kékes lángcsóvát bocsájtott ki kipufogójából, majd a megszokott módon duruzsolt alapjáraton. Egyetlen hátránya volt csak az új üzemanyagnak, a szaga. Nem tudom, jártatok-e már pálinka főzdében, és éreztétek-e már a rothadó gyümölcsök fertelmes szagát. Na, ez az illatfelhő pont olyan volt, csak a gázolaj magát mindenbe beleívó eszenciájával keveredve. Két szóval, majdnem elviselhetetlen. Csak az segített kicsit, hogy meghúztuk az utolsó hordó alján maradt Aqua Ardens-t, amitől egy időre elvesztettük az ízlésünket és a szaglásunkat. Nem telt bele egy óra, és a csapatok útnak indultak. Elől haladt Perényi 6000 lovasával, utána következtünk mi. Előttünk és mögöttünk kis páncélos királyi testőrség helyezkedett el, illetve besorolt mögént egy punyvával fedett társzekér, amelyet egy barna csuhás szerzetes hajtott. Még indulás előtt elhelyeztek benne egy összecsavart keleti szőnyeget, amelyről később megtudtuk, hogy a szultáni sátorból szerezték, és magát Cserny Jován tartalmazta. Beszállt a szőnyeg mellé négy rendkívül elszánt arcú barát is, két nagy csörömpölő ládával egyetemben.
Az inkvizíció, magyarázta Lajos barátságosan, amint tökivel két oldalt mellette léptettünk. Mire megérkezünk, megoldják a nyelvét. Őszintén szólva nem lennék a helyébe, de zápolja 10 aranyát megtaláltuk, úgyhogy nyugodtan falatozhatunk.
Azzal egyik vitézét sonkáért meg kenyérért küldte. Nem siettünk. Szabácsot Nándorfehérvártól 80 kilométer választotta el. Két nap alatt is odaérhettünk volna, de Tomori pihentetni akarta a lovakat meg az embereket, így 3 napot szántunk az útra. Menet közben a környező falvakból, kisebb városokból előmerészkedtek a szerb lakosok, a török tisztviselők pedig vagy maguktól elmenekültek, vagy érkezésünk hírére elkergették őket. A király előre küldte Bakics Pált, hogy a népek üdvözölhessék régi új uralkodójukat. Mielőtt Bakics odaléptetett volna népéhez, köszönetet mondott Lajosnak.
Nincs szó, amely hálámat kifejezhetné, felség, mondta meghatottan. Hűbéresküt tettem neked, és ezt fejedelemként is meg fogom tartani.
A király egy szót sem szólt, csak jobbját nyújtotta felé, és meglepetésemre nem kezet fogtak, mint ahogy mi felénk szokás, hanem páncélos karjukkal megragadták egymás könyökét.
Tűzoltófogás, mondta szintén csodálkozva Töki.
A nagy barátkozásnak azonban támadt egy aggodalomra okot adó hozadéka is. Az ünneplő lakosok beszámoltak róla, hogy Obernovácnál török utóvédek állomásoznak, akik a helyi lakosoktól rabolt szekerekkel elbarikádozták magukat, és Nándorfehérvárról még ágyukat is hozattak a védelemre. Megkerülni nem lehetett őket, mert a városba vezető egyetlen utat a száva és egy hatalmas mocsár fogta közre két oldalról.
Meg kell mutatnotok magatokat, barátaim, mondta kicsit később a király, miután röviden tanácskozott Tomorival és Perényivel. Okoz-e gondot az ágyútoknak átgázolni néhány szekéren?
Nem hiszem, felség, felelte Töki, ha csak nem ástak a törökök egy mély árkot a szekerek mögé.
Nem volt rá idejük, mondta Perényi, akinek a felderítői épp az imént jelentettek az ellenséges állásokról. Ha részt tudtak ütni a védelmükön, akkor egyszerűen legázoljuk őket. És ne lőjetek, hadd maradjon ez meglepetés számukra Fehérvár ostromáig.
Emlékeztünk rá, hogy a történelem legrövidebb háborúját valahol Kelet-Afrikában vívták az angolok, talán Zanzibárban, és egy ágyulövésig, illetve a fehér zászló felemeléséig tartott, mi azonban még csak nem is lőttünk. Kukacoskodhatnánk persze, hogy mennyi idő alatt értünk el a török arcvonalat a sajátunktól. Egyébként nem volt több 5 percnél, de annak az angol hadihajónak is oda kellett úsznia a lövés helyszínéig, ugyebár? Nem pazarolva a tintát, pergament, a csata röviden leírva a következőképpen zajlott. A magából pálinka szagot árasztó Rudit felgyorsítottam, úgy 30 km/h,
és megindultunk a szekérvár balszárnya felé, amely közvetlenül a folyóparton kezdődött. Ez nagyjából egy vágtázó ló sebességének felelt meg, és még csak nem is nyomtam tövig a gázt. Egy szemfüles, vagy inkább szerencsés török tüzér lövedéke pattant le a páncélzatunkról, immár másodszor tapasztalhattuk meg, milyen is a harangzúgás közelről. Ám ez sem tudott sérülést okozni a tankunkban. Így szágódottunk tovább. Ahogy átgázoltunk az első szekéren, lefékeztem, és 45 fokban jobbra fordultam, majd szétromboltam a teljes melvédet. Egyetlen szekér vagy ágyú sem maradt éppen. Mindent letiportunk. Később megtudtuk, hogy a szállítóeszköz igen drága dolog, így egykori tulajdonosai igen elszomorodtak a pusztítást láttán. De nem volt jobb ötletünk a csata eldöntésére, mármint őrült mészárlás nélkül. Szekere ugyan nem maradt a helyieknek, viszont jó részt megoldottuk a téli tűzifagondjukat. Most láttuk csak, pontosabban Tomoriék mesélték később, mert mi ugye a tankból nem láttuk sokat, kivéve ami pontosan előttünk volt, hogy milyen hatást is gyakorol Rudi az ellenségre. Kis mutatványunk fejveszett menekülést eredményezett. Perényi lovassága alig érte utol a futókat, akik közül jó néhányat lekaszaboltak, szerintünk értelmetlenül, bár Tomori és Lajos nagyon elégedett volt az eredménnyel. A rövid csata után tábort vertünk, és vezéreink úgy tervezték, hogy másnap érkezünk meg Nándorfehérvár alá. Az inkvizítőrök pontvás szekere nem messze tőlünk állt, és természetes érdeklődésünkön túl az is felkeltette a kíváncsiságunkat, mert folyamatos zsolozmázás fallatszott ki belőle, mely majdnem teljesen elnyomta a nagyjából 15 másodpercenként felhangzó áú hangokat, amelyek ritmikusságát időnként szerb és magyar nyelvű átkozódás szakította meg. Kínozzák, jelentette ki elszörnyedve Dédi. De nem nagyon, inkább olyan hangokat ad, mintha csípkednék, vélekedett Bimbo. Mi lenne, ha meglesnénk őket? Indítványoztam. Nem kukucskálhatunk csak úgy be a szekérbe. Különösen nem mind a négyen, mondta elgondolkodva Töki. Persze ő is kíváncsi volt, így a következő tervvel állt elő. Te fogod megnézni őket egyedül. Melbe bökött. Mi itt kint csapunk valami zajt, mondjuk beindítjuk a motort. Addig te odasétálsz, és a bicskáddal a ponyva túloldalán vágsz egy kis lyukat. A szekér túlfelén csak a folyópart van, ott meg nincs senki, így meg se láthatnak. Pontosan a terv szerint cselekedtünk. Rudi elég zajosan pöfögött hozzá, hogy észrevétlenül felhasítsam a ponyvát. Szerencsére egy perc múlva leállították a többiek, mert a pálinka gázolaj kombó illata kezdett fullasztóvá válni. Na de amit bent láttam és hallottam, az egyszerre volt lenyűgöző és abszurd. Cserny Jovánt az inkvizítorok felkötötték az összetákolt keret félére, mint valami vásznat, és ezt szó szerint kell érteni. Mármint a vásznat. Jován karját és lábát a szerkezet szélére kötözték úgy, hogy mozdulni sem tudott. Mögötte két barna csuhás barát feszített, és mindkét fülébe folyamatosan zsolozmázott egy hatalmas misszáléból. A másik kész szerzetes vele szemben állt. Egyikük egy kis fekete fatálat tartott, ami leginkább mély leveses tányérra hasonlított. Ebből mártogatta egy nagyméretű zsákvarró tűhegyére a fekete, sűrű folyadékot a másik, aki Jován mellkasára alkotott. A szerb martalócot nyakától a derekáig megborotválhatták, mert egyetlen szőrszál sem maradt rajta, a művész pedig a festékes hegyű tűvel ritmikusan szurkálta. Ezért sikongatott folyamatosan Jován. A kis szúrások nem okozhattak komoly fájdalmat vagy sérülést, minden esetre azért kellemetlenek lehettek, bár a mi időnkben a hasonló kínzásokat állítólag illet hangtalanul tűrni. Rádöbbentem ugyanis, hogy az alkotó tetovál éppen. Az inkvizitor művész keze munkája nyomán egy alak kezdett kibontakozni az embervásznon. Cornelius testvér, szólalt meg a tálattartó Ferences. Úgy vélem, elrontottad a jobb szemét. Látom, Eusebius testvér, de elmozdult a büdös lélek, majd megpróbálom kijavítani, felelte a tetováló barát.
Felkoncollak benneteket,
sziszegte dühösen a tehetetlen harcos.
Énekeljetek neki szent énekeket,
mondta erre szomorkásan a tálat tartó csuhás. Talán az segíthet rajta.
Erre az eddig zsolozsmázók rázendítettek egy énekre.
Domius pascit minihil mihidirit.
Amiről sejtettem, hogy az Úr én nekem őrzői pásztorom kezdetű Dávid Zsoltár lehet csak latinul. Úgy éreztem, eleget láttam, és óvatos léptekkel visszatértem a többiekhez.
Na, mit láttál?
Kérdezte kíváncsian Töki.
Tetoválják, feleltem.
Hogy mit csinálnak? Húzta fel a szemöldökét meglepetten Déri.
Valami képet tetoválnak a mellkasára, és imádkoznak a fülébe, meg énekelnek neki. Dávid Zsoltárokat, latinul. Ezért sikkangat, mert festékes tűvel szurkálja az egyik fickó.
Na jó, összegezte Töki tapasztalataimat. Amúgy se volna okunk megmenteni, és egyébként is. Egy tetoválásba nem halhat bele. Inkább snapszerezzünk egyet, és ígyuk meg a maradék sört. Javasoltam, majd előhúzott a zubbonya zsebéből egy pakli magyar kártyát. Másnap reggel előjöttek az inkvizítorok Cserny Jovánnal együtt a társzekérből, majd megindultak a királyi sátor felé. Érdeklődve követtük őket. A félmeztelen Jován bár közrefogták két oldalról, de keze és lába is szabadon volt, mégsem mutatta a leghalványabb jelét sem a menekülés szándékának. Megbékélve sétált a szerzetesek gyűrűjébe. A kis csapat velünk egyetemben türelmesen áldogált a sátor előtt, várva, hogy Lajos előjöjjön. Végül egy fél óra elteltével megjelent Tomorival együtt, és meglepetésében felkiáltott.
Mi? Milyen kép van ezen az emberen? És hogyan került rejája?
Cornelius testvér alkotta festékes tűvel, felség. Egy régi pergamenen olvasott erről a módszerről, és most végre kipróbálhatta.
Magyarázta a rangidősnek látszó inkvizítor, egy magas, ösztövér férfiú, mindegyikük közül a legszigorúbb arcú. Felismertem benne a festékes tálattartó barátot.
Szűz Mária a kisded Jézussal, mutatott a művész büszkén Jován mellkasára. Azt látom, Cornelius testvér, de miért kacsint Szűz Mária ezen a festményen, és mit akar ez szimbolizálni?
Kérdezte kicsit dranakvó hangon Tomori, egyúttal egyházvezetői minőségében.
Elmozdult érsek úr, felelte Cornelius testvér bűnbánóan, de megpróbáltam kijavítani.
És miért van fülbevalója?
Kérdezte a király, akin látszott, hogy alig tudja visszafojtani a nevetését.
Azok a fogoly melbimbói felség, felelte csüggetten Eusebius testvér, a táltartó fő inkvizítor.
Az információtól Cserny Jován szeme erősen kikerekedett, és megpróbálta feje elcsavarásával megtekinteni a szűz fülbevalóit. De nem sok sikerre. Ugyebár tükör hiányában eddig nem látta, mit is vartak rá a szerzetesek. Ezek után muszáj lesz részletesebben leírnom a képet, hogy minden reakciót megértessenek. Nem tekinthetek el annak a ténynek megemlítésétől, hogy Cornelius testvérnél jobban kacsintó embert még nem láttam. Ehhez képest zseniális testfestőnek bizonyult. Az igaz, hogy Szűz Mária arcát a szokásosnál erősebb járomcsontokkal ábrázolta, és ettől kissé mongolos jelleget öltött, de ez csupán Jován erős mellizmának volt köszönhető, melyeket, ha megfeszített, az ázsiai vonások még inkább felerősödtek. Sőt, a szent szűz még el is mosolyodott ilyenkor. És hát igen, a szerb melbimbói pontosan Szűz Mária fülcimpáihoz illeszkedtek, amelyet a képen nem fedett a kendője. A gyermek Jézus ábrázolásában nem találhattunk különösebb hibát, kivéve amikor az emberi vászon nagyobb levegőt vett, mint izgatottságában éppen most, mert ilyenkor a kisded felfújta arcát, és rosszalóan nézett vissza a szemlélőre.
Végül is, morogta az érsek, tábori misénél jól jöhet, hordozható szent képnek. Gratulálok, Cornelius testvér! De mit vallott be az elkövetett bűnökből?
Mindent, érsek atya,
felelte megkönnyebbülten Eusebius. És minden tettét meg is bánta. Sőt, úgy döntött, hogy csatlakozik rendünkhöz, és többé nem fog fegyvert a kezébe, hanem eddigi bűneiért akar vezekelni.
Igaz ez, Csernyován? Kérdezte homlokát ráncolva a szentkép hordozóját Tomori.
Da! Felelte izgatottságában a nő nyelvén Jován. Tomori ekkor latinra váltott. Ezt a papokon, a királyon és rajtam kívül más nem érthette.
Bevallotta-e, hogy meg akarták gyilkolni a királyt azzal a bizonyos báróval?
Igen, érsek, atya, felelte Eusebius. De nem hiába imádkoztunk érte két napon át. Nagyon megbánta, és vezekelni kíván, mint mondtam.
Hát, majd meglátjuk, mennyire bánta meg, jelentette ki Tomori. És ha tábori misénél segédkezik, borotváljátok rendesen, mert a szent szűznek nem lehet szakálla. Mi legyen vele, felség?
Egyelőre maradjon az inkvizítorokkal, aztán majd meglátjuk, ítélkezett a király. Semmiképpen sem találkozhat azzal a bizonyos báróval. Ha elfoglalták a várat, vigyék a kolostorukba, és vezekeljen.
Egy kézmozdulattal elbocsátotta a szerzeteseket, Jovánnal egyetemben, majd felénk fordult.
Készüljetek, barátaim, egy órán belül megindulunk Fejérvár ellen.
Összepakoltuk a holminkat, és berakottunk Rudiba. Sok dolgunk nem volt persze, hiszen épp csak letáboroztunk az előző nap. Közben megvitattuk Csernyi Jován esetét.
Szerintetek tényleg megváltozott és jó útra tért? Kérdezte Dédi.
A frászt, felelte határozott rövidséggel Bimbó.
Ha az én fülembe zsolozmáznának két napig, és ráadásul rám tetoválnának egy szentképet közben, én is mindenbe beleegyeznék, azt hiszem, jelentettem ki.
Hát szerintem az első adandó alkalommal meglép, vélekedett Töki.
Én Lajos helyében nem hagynám szabadon járkálni. Figyeljük a srácot, amennyire tőlünk telik.
Útközben megint a király mellett haladtunk, általában ügetve, de óránként tartottunk egy félórás pihenőt lépésben, hogy kiméljük a lovakat. Ilyenkor tudtunk beszélgetni is. Ezúttal Dédi tartott velem kíséretként, mert Töki úgy döntött, hogy megtanul tankot vezetni.
Ami azért ugye nem olyan bonyolult dolog, már ha a másik fél veszteség listáját nem számítjuk.
Ez egyébként csupán néhány gyümölcsfából és egy fészerből állt. A Dédiben már előfelvétel is korábban megbúvó tanár arra késztette barátomat, hogy folyamatosan beszéljen, és megossza a királlyal a 20. század általa ismert vívmányait. Mivel az eredményes felvételéhez rengeteg pontot kellett gyűjteni, így elég jók voltunk reál tárgyakból is. Persze esélyünk sem lett volna mondjuk robbanó motort építeni, vagy főleg atomerőművet, amelynek működési elvével tökéletesen tisztában voltam technika óráról. Dédi azonban sokkal ambíciózusabb terveket dédelgetett, ezért két órányi ráfordítással elmagyarázta Lajosnak a másodfokú egyenlet megoldó képletét, és egy tőlem lenyúlt füzetlap, valamint utolsó ceruza végem segítségével közösen meg is oldottak egy feladatot. Mint említettem, a király rendkívül éles elméjű volt, és tudományosan képzett uralkodónak számított a korban, még valamennyi matematikát is tanult az udvarban. Őszinte csodálatomra a második egyenletet már maga oldotta meg a képlet segítségével, majd elégedetten felkiáltott.
Hát, ez csodálatos, barátom, de mire jó?
Erre önkéntelenül felnevettem, mert ezt mi se értettük meg soha. Persze azon kívül, hogy az érettségén mindig volt egy belőle a feladatok között.
De tényleg, mire jó, Dédi?
Hát, hogy is mondjam,
nem tudom, vallotta becsalódottan.
Nem baj, Ádám Komesz, nyugtatta meg a király. Akár jó valamire, akár nem, jó játék volt, és igen jól szórakoztam. Az asztrológusaim talán tudják majd használni valamire. Naphosszat számolnak, szegények.
Dédinek azonban nem szegte kedvét az első kudarc, és újabb javaslatot tett.
esetleg megpróbálhatnánk megoldani egy négy ismeretlenes egyenletet.
Ismeretlenekkel nincs időn foglalkozni az ostrom előtt, felelte Lajos. Majd utána játszunk még. De nézzétek csak azokat a fehér bástyákat. Megérkeztünk.
Azért muszáj megemlítenem, hogy Tomori alábecsülte a törökök építési képességeit. Ugye a Mohács ivóban azt mondta, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor Szulejmán elfoglalta a várat, teljesen porigrombolták, és úgy vélte, alig ha építhették újjá azóta. Hát, legalábbis a külső falakat, bástyákat és a kaput nézve nem volt igazak. Ezért aztán rövid tanácskozás után arra jutottunk a fővezérrel és a királlyal, hogy 3 lövedéket is felhasználunk az ostromhoz. Egyet a kapura, 2 a 2 oldalán álló bástyákra, és hogy addig se tudjanak a falakról tüzelni, amíg a lovasság elárasztja az alsóvárat, menet közben megeresztünk néhány géppuskasorozatot a többi lőállásra. Ezek után következik a belső vár kapujának bedöntése. Ekkor a páncélos lovagok hátrahagyják a lovaikat, és minket követve elfoglalják a fellegvárat is. Ám az első lyukas pergamenem betelt, és bár tintám van bőven, az az igazság, hogy elfáradtam a körmölésben. Mielőtt folytatnám, azért annyit még leírnék, csak hogy ne hagyjalak kétségek között benneteket. Leváltottam Tökit a vezetőülésben, és ezzel véget vetettem a gyümölcsösökben, a présházakban okozott pusztításnak, majd megindultunk a nagy kapu irányába. Úgy hogyan is vettük vissza Magyarország déli őrzőkapuját, arról majd legközelebb.
Csavar.
Ott hagytam abba történetünk elbeszélését, hogy a királyi sereggel megérkeztünk Nándorfehérvár falai alá, és az ostromra készülöttünk. Lehet, hogy a csataleíró kedvelőinek most csalódást fogok okozni, de csak néhány mondatot szánok ezekre az eseményekre, hiszen úgy is tudjátok már, a várat elfoglaltuk. Most először tapasztaltuk meg, hogy milyen hatással is van egy csatában a kor embereire Rudi. A védők közül a legtöbben menekülőre fogták, amint megjelentünk a vár falai között. A legyőzhetetlen szörnyeteg, amiről lepattam minden ágyugójó, nem ártott neki a buzogány vagy a kard, szertefoszlatta még a legbátrabb török vitézek reményeit is. Így aztán, aki nem tudott elfutni, megadta magát. Igen kevés veszteséget szenvedtek a király csapatai, alig 1 tucat lovag esett áldozatul a harcnak, ám sajnos az öreg dalnok közöttük volt. Az, aki elénekelte nekünk Szabács viadalát. Lajos nemesnek kiáró tisztelettel temettette el a többi elesettel együtt.
Most elveszett az ének is vele együtt, mondta szomorúan. Vitézül harcolt felség, vigasztalta Tomori. Talán még az a dal is előkerül egyszer.
Mi tudtuk, hogy így lesz, és remélem tényleg megtaláljátok majd megint, mint a mi időnkben. Most azonban térjünk vissza a közelmúltra, mármint a mostani közelmúltunkra. Alig telt bele az ostrom után 2 hétbe, hogy a horvát és szlavón csapatok visszafoglalják Bosznia keleti részét. Hozzáteszem óriási szerencsével, mert Gázi Huszrev bég, aki részt vett a mohácsi csatában, serege jó részét elveszítve a szultánnal együtt menekült Isztambul felé. De ki tudja miért, talán parancsra, talán magától a Dél-Szerbiában 1000 megmaradt lovasával hazafelé vette az irány Szarajevóba. Ez a jó 200 kilométeres kitérő azt eredményezte, hogy a bég belefutott a várost éppen bekerítő királyi csapatokba, amelyek rövid csatában szétkergették az embereit, magát Huszrevet pedig elfogták, és most itt raboskodik az egyik toronyszobában. Lajos nem vetette tömlőcbe, mert, mint mondta, értékes ember.
Bajazit szultán unokája, hódító Mehmed ükunokája, aki igencsak sok borsot tört a magyarok orra alá. Tavaly majdnem elfoglalta tőlük Jajcát. Hát még ha tudná, hogy később miket cselekedett volna, ha nem csöppentünk épp időbe a harc közepébe. Igaz persze az is, hogy híres támogatója volt a kultúrának, és számos iskolát alapított, csak hogy úgy mondjam, sajnos nem a mi csapatunkban focizott.
Miután a király elé hurcolták, Tomori javaslatára átadták az inkvizíciónak vallatásra.
a ferences atyák Eusebius testvér vezetésével elvonultak vele együtt. Vitték magukkal a nagy szerszámos ládájukat is, és mivel a művészi hajlamú Cornelius testvér is a vallatók között volt, nem tudhattuk, mit keveredik ki a dologból. Jó magam Szent Sebestyénre fogadtam a srácokkal. Töki Szent Antalra tippelt, Dédi fantáziátlanul egy újabb Szűz Máriára, a kisded Jézussal, Bimbó pedig a megfeszített megváltóra, Inri felidattal a kereszten. Később majd beszámolok a fogadás eredményéről, most azonban folytatom az új balkáni helyzet ismertetésével. Bosznia Gázi Huszrev serege nélkül jóformán védtelen maradt. A fővárost elfoglalták a csapataink, és ugyan vagy egy tucat vár nem adta meg magát, de csupán csekély védősereggel rendelkeztek, és annál is kevesebb élelemben. Ahogy Bakics Pál régi új szerb despota seregével belépett országába, alig ütközött ellenállásba. Gyakorlatilag egész Szerbia fellázadt a törökök ellen, akik az erődítményeket sem tudták megtartani. Amint a despota egy erősség alá érkezett, a lakosok a szultán emberei ellen fordultak, gyakran még Bakics megérkezése előtt hatalmukba kerítették a városokat. Így került a kezére a Lajos számára fontos valamennyi dunamenti végvár, beleértve Szendrőt és Galambócot. A sikeren felbuzdulva Lajos még egy utolsó őszi hadmozdulatot indított el délkelet felé. Gyorsan mozgó csapatait Nándorfehérvárról elindította az egykori szerb-bolgár határon átkelve, és bevetette Vidin városát a várral együtt. Ezek után egész bolgár országban felkelések törtek ki, és egészen jövő tavaszig magunk sem tudtuk, ki az úr ezen a földön. Péter Váradot az idősebb szapujai fivérserege egy hetes ostrom után bevette, és ezzel lehetővé tette, hogy a magyar dunai hajóhad megérkezzen eredeti állomás helyére, Nándorfehérvárra. Szabács még kitartott, de ez sem Tomori, sem a király nem bánta annyira, mert egyrészt nem akartak további véráldozatot, inkább a védők kiéheztetése mellett voltak. Másrészt egy időre még le akarták foglalni az árulásra készülő szapujai Györgyöt. Bátyát, a kiváló hadvezért, a Váradon győztes Jánost küldte Lajos Vidin bevételére, onnan pedig hazavezényelte, ami ellen az erdélyi vajda nem is tiltakozott. Ilyen szerencse nem érte Magyarországot talán a pozsonyi csata óta, és királyaink közül talán Nagy Lajos és Mátyás uralma terjedt ki nagyobb területre. Egyelőre, kacsintott rám Töki, aki épp mellém lépett, amikor ezt a mondatot körmöltem le, egy újabb lyukas pergamenre aludt tollammal. Délután Ozsonnára voltunk hivatalosak a királyhoz, aki a tanácskozás mellett Dédit kívánta kifaggatni arról a bizonyos négy ismeretlenről, akiket még az ostrom előtt emlegetett neki barátom. Nekem már az is abszurd volt, hogy megtanította Lajosnak a másodfokú egyenlet megoldó képletét, és őszintén szólva nem vágytam semmiféle matekozásra. Már érettségi után megesküdtem, hogy elfelejtek minden képletet, és soha többé nem számolok ki semmit se, ami bonyolultabb a zsebemben található apró összeadásnál. Inkább arra bíztattam Dédit, hogy rajzoljon le valami hasznos dolgot az egyik pergamenemre, ami megkönnyíthetné az életünket. Azonban utóbb be kellett ismernem, hogy barátom hobbija esetleg hasznos is lehet, legalábbis ha tényleg fel akarunk találni valami gyakorlatias dolgot, mert bizonyos fejlesztésekhez nem árt valami fizikai és matematikai tudás. Mivel egyedül neki volt érzéke a reál tudományokhoz, ő lett a mi Leonardunk. Na jó, el kell ismernem, hogy Bimbó is hozzátette ezt azt az emberiség haladásához, de főmérnök mégiscsak Dédi lett. És persze annyi minden jól jött volna, amit csupán évszázadok múlva fognak feltalálni. Be kellett azonban ismernünk, hogy jóformán semmilyen tapasztalatunk sincs, beleértve Dédit is, aki tudott ugyan fogaskereket, tömítést, hajtóláncot rajzolni, de hogy hogyan kell azokat ténylegesen elkészíteni, arról már lövése sem volt. A tankot is csak használni tudjuk, de hogy mitől megy, azt legfeljebb csak sejtjük. Mindezek ellenére nem adtuk fel az ötletelést. Úgy gondoltuk, muszáj létezniük olyan találmányoknak, amelyeket ügyes mesteremberek segítségével és a mi ismereteinkkel meg tudunk valósítani. Ott volt mindjárt a statikus elektromosság, amit a málhazsákunkban kötelező felszerelésként hordott műanyagfésük némi dörzsölésével könnyedén elő tudtunk állítani, hogy a hajunkat égnek meresszük vele. Ezek után kézenfekvő lett volna dinamot készítenünk. Na de mire használjuk az egyenáramot? Még ha elővesszük Rudi tartalék izzóit, mondjuk világításra, mennyivel jutunk előrébb? Azért aztán valamelyik délután ötletbörzét tartottunk a fajék egyszerűségű, de hasznos találmányokról, amelyeket a kor technikai színvonalán is megvalósíthatónak tartottunk, és a következő listát hoztuk össze. Bicikli, cipőfűző, gőzgép, és a srácok egy naszádosokkal eltöltött vidám borozása után hajócsavar vagy lapátkerék. Ez utóbbi találmányok nagyjából a következőképpen születtek. Mint említettem már korábban, a srácok rendszeresen lejártak, és gyakran jó magam is, az alsóvárosi fogadóba, amit egy szerb kocsmáros vezetett. Igazából, mire átvettük az uralmat Fehérváron, erősen megfogyatkozott a lakosság. Amikor Szulajmán 5 évvel ezelőtt elfoglalta, a magyarokat kardérre hányták, bár a szultán nekik is felajánlotta, hogy váljanak törökké, de ők ezt megtagadták. Majd az elvonuló két oldalán díszsófarat álló törökök, miután a védők és családjai kikerültek az uralkodó látóteréből, lemészárolták őket, mindegy szálig. A szerbek a törökké válást választották. Ám Szulajmán, talán mert nem teljesen bízott bennük, egytől egyig Isztambulba telepítette őket, ahol a városrészüket Belgrádnak nevezték el egykori lakóhelyük után. Egy szóval, miután a törökök elmenekültek vagy elestek az ostromban, a város lakosai szinte kizárólag új süttetű szerbek voltak, illetve az itt állomásozó naszádosok, akik leginkább megint csak a délszláv etnikumhoz tartoztak, néhány kivétellel. Nos, ezzel a néhány kivétellel ebédeltünk, vacsoráztunk, boroztunk általában. Ha leugrottunk a városba, leginkább velük tudtunk beszélgetni. Barátkoztunk persze a szerbekkel is, kihasználva 8 évnyi orosz nyelvi tanulmányaink gyümölcsét, de be kell vallanom, a csevap csicsa és a bor rendelésén túl nem nagyon jutottunk messzire vele. Azt, hogy Katacanna Szanka, egyszerűen nem értették. Vagy értették, csak mivel nem volt hó, hülyének néztek. Egyszer kipróbáltam orosz tudásom csúcsát itt Petáron, a kocsmároson. Paz volt jevas csemodám? Ami ugye annyit tesz állítólag, hogy vihetem-e a bőröngyeit. Düllett szemmel bólogatott az öreg, ami nyilvánvalóan nem jelenhetett igen tekintve, hogy a bőröndöt még fel sem találták. Mentségemre szóljon, hogy nem voltam már teljesen józan. Egy nap, mikor hajnalban töki vadászni indult a királlyal, a srácokkal leugrottunk ebédelni az alsóvárosba naszádos barátainkhoz. Az ozsonna csak délután volt esedékes, s addigra Lajosnak és tökének is vissza kellett érkeznie. A naszádosok ugyebár a kor legkorszerűbb folyami hadiflottájához tartoztak. Ezeknek a fickóknak a nagyszülei verték szét a török hajóhadat 1456-ban, de a nemrég megénekelt Szabács viadalnál is ők szállították Mátyás ágyúit az erősség alá. Egy szóval amolyan reneszánszbeli tengerészgyalogosok voltak, és azóta sem vesztettek hírükből. Most, hogy a hadjárat során szerzett zsákmányból a király kifizette 3 évi zsoldjukat, igen bőkezőek voltak, és igen beszédessé váltak. A naszádnak vagy lassabban, vagy gyorsabban kell mennie, mint a folyónak, magyarázta Gergely, az egyik hadihajó kapitánya. Persze nem így mondta, csak lefordítottam új magyarra. Eredetileg valahogy így hangzott a mondat. Az naszádnak úszása muszáj lennie sebös vagy lassú, mert víz visz el, ha nem. Hát nem pontosan így, csak azt akartam érzékeltetni, hogy elég jól értettük már, mit is akarnak mondani a honfitársaink. Beszélni ettől még persze nem tudtunk hasonlóan, valahogy mégis elboldogultunk. Minden esetre sokat nevettek a beszédünkön, különösen, ha túl voltak már néhány kupa boron.
Ha lassan folyik a Duna, akkor evezünk, vagy kibontjuk a vitorlát. Ha jó szél fúj, csak gyorsabbak legyünk a víz folyásánál, mert ha csak sodródunk, akkor nem tudunk kormányozni. Ha az árvíznél hajózunk a sebes folyásnál, akkor lassítunk.
Gondolom hátrafelé eveztek, vélekedtem.
Az bajos volna, könnyedén keresztbe fordulnánk, és fárasztó is volna.
Hát akkor hogyan lassítotok? Kérdezte őszinte kíváncsisággal Déri.
Na, az ám a tudomány, kacsintott rá Gergely, élvezve a hálás közönség csodálatát. Fellelkesülve folytatta. Hát, hosszú láncon kidobjuk az orhorgonyt. A sodrás olyan erős allafelé, hogy nem tudja megtartani a hajót, de lelassítja. A hajó persze megfordul, és a fara lesz elő, de ez jó, mert a timonnyal tudjuk kormányozni. Hát így, Komes. A naszáddal vagy gájával ez nem is olyan nehéz, de képzeljétek el egy olyan nagy bödönhajót, ami rengeteg gabonát szállít, és olyan nehéz, mint egy hegy. Na, azt kormányozni az igazi művészet.
Jó magam elbúcsúztam a kapitánytól, mert el voltam maradva a krónikámmal, de a srácok még lent töltöttek az ivóban vagy egy órát. Nem tudom pontosan mennyi idő telt el, szorgalmasan körmöltem a toronyszobámban, ám egyszer csak hallom, hogy rohannak fel a lépcső. Óvatosan leraktam a luttullamat a pergamen mellé, nehogy foltot hagyjon a drága álpapíron, és az ajtóhoz léptem, hogy kinyissam, de Dédi meg Bimbó Komesz megelőzött és berontottak.
Van, van, lihegte Dédi kifulladtan. Van akkor a hajójuk, ami elbírja Rudit?
Fejezte be közös mondani valójukat Bimbó.
Épp most futott be a kikötőbe, tele búzával, láttuk a saját szemünkkel. Óriási! Legalább 50 méter hosszú, és vagy 8 méter széles, és van rajta egy egész fedett raktár, ablakokkal,
vette vissza a szót Dédi, miután megszabadult a légszomtól.
És Gergely azt mondja, hogy ezen a hajón 7000 mázsa búza van, az 700 tonna.
És Rudi csak 34, magyarázta Bimbó, bár ekkorra már nekem is leesett. Pálinka pazarlása nélkül is jó messzire juthatunk a Dunán.
Csak azt kéne kitalálni, hogyan hajtsuk fel a hajóra annélkül, hogy felborítanánk, morfondíroztam. Meg azt is, hogyan turbozzuk fel a sebességét, mert azt mondják a sajkások, hogy vidintől alig folyik a Duna, úgy lelassul az zúgók után.
Savanyú arccal előhúztam egy újabb üres pergamenlapot, és átnyújtottam a luttollamat Dédinek, hogy hajómérnökös köthessék kicsit.
Ellensúlyra lesz szükség, jelentette ki átszellemült arccal. Különben tényleg felborítjuk. Talán két ilyen hajót össze kéne átsúlnunk úgy, hogy egy fedélzetük legyen.
És biztos kézzel rajzolni kezdett. A felépítményeket le kell bontanunk, legalábbis a közepükön, és meg kell terhelni a rakteret, a túloldali hajójét jobban, amíg fel nem jutunk Rudival középre. Utána kiegyensúlyozzuk a rakományt, és rámpát is kell építenünk, hogy feljuthassunk. Miközben beszélt, a lapon szépen lassan megjelent előttünk két összeácsolt hajó, a rámpa és közepén a tank. Majd a hajó két oldalán két nagy lapátkerék, amelyekből egy-egy tengely tartott a fedélzet irányába.
Ezek micsodák? Érdeklődött félrehajtott fejjel Bimbó.
Lapátkerekek, felelte a mester.
Gondolom, láttatok már lapátkerekes gőzhajót.
De mi fogja hajtani, már ha nem építünk gőzgépet? Kérdeztem.
Dédi tovább rajzolt, és közben magyarázott.
Ez a négy mókus kerék, felelte, miközben a lapátkerékhez hasonló taposó gyűrűket rajzolt a tengelyek végére. Végül a belsejükbe beleskiccelt egy-egy gyalogló embert is.
És ki fog benne gyalogolni? Kérdezte a barátom.
Hogyan már, hát tele vagyunk török foglyokkal, majd ők, jelentette ki Dédi, mint aki megoldotta a problémát.
És miért nem rajzolsz mindjárt hajócsavart? Kötekedtem. Végül is ez sokkal hatékonyabb.
Igaz, felelte Dédi, és a hajók végére felrajzolt négy méteres hajócsavart, és hozzájuk két újabb mókuskereket. így még gyorsabb lesz a hajó.
Szerintem ezt emberi elővel nem lehet megmozdítani. Bár ha sikerülne, akkor a lapátkerekek tengelye jó gyorsan forogna, és tényleg téphetnénk a hajóval, jelentettem ki.
Hoppá! Így Dédi. Nincs igazad, öreg, mert a lapátkerék így pontosan olyan gyorsan forogna, mint a mókuskerék, azaz futni kéne benne. És igazad is van, mert így emberi erő nem nagyon tudná forgatni.
Akkor? Érdeklődött Bimbo.
Hát áttételre lesz szükségünk.
Azzal kis tüskék izéket alkotott a tengelyek végére, majd nagyban is felrajzolta a lap bal felső sarkában. A tengelyek végére két korongot szerkesztett egymástól némi távolságra, majd ezek közé rudacskákat rajzolt. Így egy kör alakú ketrecet kapott. A mókuskerék aljára meg tüskéket rakott, amelyek pontosan beleilleszkedtek a körketrec pöckei közé.
Na, így, jelentette ki Dédi. A lapátkerék meg a hajócsavar sokkal gyorsabban forog majd, mint a nagy kerekek, csapta össze elégedetten a tenyerét. Ezt már megmutathatjuk Lajosnak.
Szerintem én tudnék gőzgépet csinálni, jelentette ki Bimbo.
Mi?
Hördült fel Dédi, mint akit méltóságában sértettek meg, és egész eddig szárnyolása egy pillanata alatt hamuvá égett volna.
Tudjátok, hogy a modellezés a hobbim, kezdett bele Bimbo. És egyszer Sanyi bácsival, a szakkörvezetőnkkel építettünk egy működő mini gőzgépet, és beleszereltük egy hajómodellbe. Díjat is nyertünk vele. Azzal kivette Dédi kezéből a tollat, és rajzolni kezdett a jobb felső sarokba. Sematikus ábra bontakozott ki. Nem kísérlem meg a pontos leírását, de volt ott kazán, szelepek, gőzkamra, dugattyú, dugattyúház. Abból a henger végéből kijött egy rúd, rajta egy hajtókar, ami egy kerékhez csatlakozott. Majd leesett az állam. Ahogy Bimbo magyarázta, egész tök egyszerű volt, és logikus. Csodálattal néztem rá, de a szemem sarkából azt is láttam, hogy Dédi kissé elsápad. Kisvártatva megszólalt.
De hogyan fogod megtartani a nyomást? Itt nem ismerik a hegesztést.
Nem tudom, de valahogy biztos meg lehet oldani, felelte Bimbo.
Talán szegecseléssel, vette vissza a szót megenyhülve Dédi.
És biztos van itt valami hőálló tömítőanyag.
Mutassuk meg a rajzotokat a királynak, indítványoztam megkönnyebbülve, hogy barátaim túljutottak a rövid rivalizáláson. Délutára visszatért Lajos és Töki a vadászatból három elejtett őzzel és két varjúval. Ez utóbbiakat a parancsnokunk lőtte az ajándékba kapott puskával, alig hanem véletlenül, mert egyikük sem ismert varjú receptet. Minden esetre a szolgák a két madarat is kiterítették az őzek mellé. A király elégedetten méregette a zsákmányt, majd megkérdezte.
Gyula herceg, mik a szándékaid a varjakkal? Talán valamilyen különleges csemegének szánod őket?
A kutyának lőttem, felség, rögtönözte Töki. Magunk nem eszünk varjat, csak szükség esetén.
Nemes réleklevál, barátom, csapott a vállára kedélyesen a király, hogy ebetekre is gondolsz szórakozás közben. Most azonban eljött az azonna ideje, meg hogy mulatozzunk és beszélgessünk kicsit. Hívjátok a lovak terembe a fővezért. Látni vágyom öreg barátomat, utasította az egyik testőrét.
A király láthatóan szerette az életet, és sohasem riadt vissza egy kis szórakozástól. Ezért aztán a tanácskozást a négy ismeretlennel akarta kezdeni, azonban Dédi egy hirtelen mozdulattal kiterítette a nagy tölgyfa asztalra a telerajzolt pergament. Lajos azonnal megfeledkezett az ismeretlenekről, és csillogó szemmel a hajókra mutatott.
Ádám Komesz, mit ábrázol ez a csodálatos rajz?
Dédi magyarázni kezdett. Közben Tomori is belépett a terembe. Egyszerű barna ferences csuháját viselte, mögötte egy szolga iparkodott, egy hatalmas tál súdióval töltött énekes madárral. A király sietve előhúzta övéből a tőrét, levágta az egyik kis madár fejét, megragadta a lábainál fogva, és a szájába tömte a csemegét.
– Ezt imádni, fogjátok! –
mondta teli szájjal. Mézet, fiacskám, hozzá mézet is, parancsolta a tálat szervírozó szolgának. Közben az érsek fővezér is tanulmányozni kezdte a rajzunkat, és érdeklődve hallgatta Dédi magyarázatát. Hogy hogyan akarjuk a tankot feljuttatni az összeácsolt hajókra, minden magyarázat nélkül megértették. A hasznát is rögtön felfogták, hiszen így nem kell elégetni a rengeteg aqua ardens-t ahhoz, hogy délre jussunk az ágyúval. A lapátkerekek is ismerősek voltak nekik, és azt is gyorsan megértették, hogyan képesek megmozgatni a hajót. Ha a vízimalom kerekét megmozgatja a lefolyó víz, akkor a lapátkerék is meg tudja mozdítani a vizet. Azaz inkább a naszádot, összegezte Lajos a látottakat. Az már további magyarázatra szorult, hogyan működik az áttétel, és miért forog gyorsabban a lapátkerék tengelye, mint a mókus keréké. Hosszan nézték a rajzot, majd a király kijelentette, hogy igen, ennek működnie kell, azonban a hajócsavar rajzát látva egyszerre nevettek fel hitetlenkedve, mondván, hogy egy ilyen kis valami nem tud megmozgatni egy ilyen nagy testet. De napirendre tértek a kérdés felett, majd rácsodálkoztak a gőzgép tervrajzára.
Hogyan működne ez a doboz? Kérdezte Lajos.
Hát a szél ugye belekapaszkodik a vitorlába, erőre mozgatja a hajót, kezdett bele a magyarázatba Dédi.
Igen, ezt mind tudjuk, nyugtázta az érsek. Ha felforraljuk a vizet, gőz száll fel belőle, és a víz elpárolog, ugye? Folytatta a barátom, és erre mindketten egyetértőleg bólintottak. Ám ha a gőzt bevezetjük egy tölcséren keresztül egy csőbe, akkor olyan ereje lesz, mint a szélnek. Sok gőz nehéz dolgokat is meg tud mozgatni, mint ezt a hengert itt, mutatott a dugattyúra. A barátom már épített is ilyet otthon, bökte melbe Bimbót. A gőz sok ember helyett tud dolgozni, jelentette ki ő, de ahhoz, hogy megépítsük a szerkezetet, mesteremberekre van szükségünk.
Hát jó, döntött a király. Megkaptok mindent, amire szükségetek van. Egyrészt tavaszig itt maradtok, ha nem is mindannyian, sandított ránk, és ettől gyanakvás ébredt bennem, hogy éppen kezdtem magam jól érezni a negyedrészt birtokolt váramban. Idehozatom nektek a legjobb fegyverkovácsokat, akik a páncéljainkat is csinálják. Könnyű, de erős a célból, ami még a puskagolyónak is ellenáll. Aztán hozatok bognárokat meg ácsokat, akik segítenek a fából épült kerekek elkészítésében, és kaptok török foglyokat is, hogy tekerjék azokat a kerekeket. Köszönöm, barátaim, pompásan szórakoztam. Most azonban össze kell dugnunk a fejünket, és meg kell állapodnunk arról, hogyan cselekedjünk annak érdekében, hogy a pogány törököt kiűzzük az elfoglalt keresztény földekről, és visszavehessük tőle a második Rómát. Pali bátyám, kérlek, meséld el, honnan remélhetünk segítséget? Azzal magába tömött még egy énekes madarat.
Először, felség, vessünk számot arról, kiktől kaphatunk számottevő segítséget, fogott bele a fővezér. A magyar és a cseh királyi csapataidon túl nagybátyád, a lengyel király küldött még sereget. Pénzt egyedül őszentsége Kelemen pápa küldött, amiből zsoldosokat fogadtál nyugatról, spanyolokat, németeket, cseheket. Ám még ez a sereg sem lesz elég terveink megvalósításához, mert a szultánnak hatalmas tartalékai vannak még emberben, fegyverben, élelemben. Mint egyszer már beszéltem róla, barátaink ágyúja, annak ereje, csak a mérleg nyelve lehet egy ekkora birodalommal szemben. Nem lehet ott mindenhol, ahol szükség van rá. Előbb-utóbb rájönnek erre a törökök is, és több fronton indítanak ellentámadást. Ha ez bekövetkezik, akkor legalább olyan létszámú seregekkel kell rendelkeznünk, mint amekkorákkal szemben állunk. És neked, felség, még a Zsigmond nagybátyáddal együtt sincs ekkora sereged, ezért szövetséget kell kötnünk minden keresztény uralkodóval, akivel lehet. És ennek nyilván meg lesz az ára is. Úgy beszélt, mint egy igazi szónok, mintha a szószékről prédikálna, de összeszedett, logikus és meggyőző is volt egyben. Lebilincselő előadó. Észre sem vettem, hogy mire idáig jutott, felfaltam négy csíszt vagy börösbegyet.
Lajos példája nyomán belemártogatva őket az időközben megérkezett mézes bödönbe. Nagy szerencsénk, hogy Károly a sógorod uralkodik a Szent Római Birodalom és Spanyolország felett is. Másik sógorod meg Ausztria hercege. Kelemen pápa is mellettünk áll, folytatta Tomori az eszmefuttatást. Bár eddig mindösszesen tőle kaptunk igazi támogatást. Azonban, mint tudjuk, Itáliában háború dúlt. Épp csak, hogy megkötötte a békét Károly sógorod Ferenc francia királlyal, de az már is semmisnek nyilvánította azt, mert amikor aláírta, Spanyolországban volt fogságban. A béke fejében szabadul csak, de már újra szövetkezik a császár ellen. Sajnos az is kiderült, hogy őszentsége a francia király mellé állt titokban a tavalyi háborúban. Így most két legfőbb lehetséges támogatónk legalábbis bizalmatlan egymással szemben. Ezért azt javaslom, felség, hogy látogass meg császári sógorodat most azonnal, számolj be dicsőséges győzelmeidről, nem különben terveidről, és kérj segítséget tőle a jövő évi hadjárathoz. Azt tanácsolom, hogy ígérd neki oda Konstantinápolyt. Ki másé lehetne a második Róma, mint a római császári? Ugyanakkor megígérhetnénk a pápának, hogyha újabb keresztes hadjáratot hirdet, segítünk neki visszafoglalni Jeruzsálemet és a Szentföldet, méghozzá sógorod támogatásával. Erről kellene meggyőznöd Károly császárt, és jó magam mindent megteszek, hogy rábírjam a pápát a megegyezésre. Szükségünk lesz a velencei hajó had támogatására is. Őket a törökök által elvett görögországi városaik és szigeteik visszaszerzésének ígéretével vonhatnánk be a szövetségbe. Hozzájuk is követet kell küldened, de olyat, aki kellőképpen óvatos. Szükségünk volna egy kikötővárosra, hogy saját hajóhadat is állíthassunk, de nem harccal kéne megszereznünk. Bár most esély kínálkozik Dalmácia visszahódítására, ám nem keveredhetünk háborúba reménybeli szövetségeseinkkel. Ragusa ugye elviekben a magyar korona része, a gyakorlatban független köztársaság. Noha Mátyás királynak még 500 aranyforintot adózott, és 30 gályát állított ki szükség esetén, mára elvesztettük ezzel a tartományoddal a kapcsolatot. Egészen mostanáig. Talán ideje volna visszatérnünk, már csak azért is, mert ott tőzik Szent István királyunk egyik erekéjét, és Szent László királyunk jobbját is. Hogy a franciákkal mihez kezdhetnénk, nem tudom. De azt hiszem, ezt a problémát csak Károly császár tudja megoldani. És biztos vagyok benne, hogy őszentsége támogatni fogja, mert tudom, hogy őszinte vágya a béke. Azt is javasolnám, hogy kezdeményezz egy találkozót még a tél beállta előtt, amelyen valamennyi lehetséges szövetségese részt vesz. Köszönöm, Pali bátyám, magam sem tudtam volna jobban összegezni a helyzetet, jelentette ki a király. Most ozsonnáz, kérlek, te is. Addig megkérdezzük barátainkat, mit gondolnak erről. Azzal átadta a szót Tökinek. Közben Tomori kisi csalódott pillantást vetett a tára, amelyen egyetlen madárka árválkodott. Nos, kezdett bele, barátunk. Járatlanok vagyunk a helyi viszonyokban, de amit az érsek úr mondott, jó tervnek hangzik. Csak annyit tennék hozzá, hogy továbbra is javasolnám annak a bizonyos lovagrendnek a megalapítását, amelyről a mohácsi fogadóban beszéltünk. Jó magam arra bíztattam a királyt, hogy ha a sógoránál jár, ne felejtsen el tőle krumplit meg kukoricát kérni. Bimbó és Dédi kijelentették, mindent elkövetnek a tél folyamán, hogy találmányaikat megvalósítsák. Tökinek közben eszébe jutott, hogy Rudi köré építeni kéne egy fűthető hangárt, mert a fagyok nem tennének jót a tank mechanikájának. A király főbólintással jelezte egyetértését, majd megszólalt.
Szívesen cserélnék veled, Lajos komesz, fordult felém, mert magam is örömmel találkoznék a pápával.
De én hogyan? Makogtam. Persze rájöttem közben, merről fúj a szél.
Úgy, barátom, hogy Pali bátyámmal küldelek. Kiválóan beszélsz latinul, és szeretném, ha a saját szemeddel látnád Rómát, és utána megosztanád velem tapasztalataidat. Most azonban bocsássuk útjára a szultánhoz küldendő követünket is.
Hozassátok ide a boszniai pasát, kiáltott ki az egyik testőrének. Nem hiszek a sikerében, de úgy gondolom, adnunk kell egy esélyt a békés megoldásnak is. A pasa persze hasznos túsz is lehetne, de éppen nincsen kire kicserélnünk, és hát elég falánknak is látszik. Kacsintott ránk a király. Kisvártatva bekísérték Gázi Huszrevet, aki düllett szemmel fújtatva közeledett Lajos király felé, félmeztelenül, mellkasán Cornelius testvér legújabb alkotásával. Két karját páncélos testőrök tartották, kezét megkötözték. Mögötte a négy inkvizítor lépdelt, legelől Eusebius testvér, mögötte pedig az alkotó, aki nem tudta arcáról letörölni a szerzetesekhez egyáltalán nem illő büszkeséget.
Egy pantokrátor Krisztus, állapította meg Tomori. Nagyon szép munka, Cornelius testvér, de nem tarthatjuk meg.
Mindannyian láttuk, hogy a fogadás senki sem nyerte meg. Egyébként Cornelius határozottan fejlődött. Huszrev egyik melbimbóját Jézus áldást osztó jobbjának mutató ujján rejtette el, a másikat Máté evangéliumának fedlapját díszítő gyöngynek álcázta.
– Mit vallott be a fogoly? – kérdezte Lajos.
– Semmit, felség – felelte Eusebius.
– Hogyhogy?
– kérdezte felhúzott szemöldökkel az érsek.
– Nem igazából értette, mit kérdezünk tőle, és mi sem, hogy mit mond.
Akkor meg minek kínoztátok a festékes tűtökkel? Érdeklődött Tomori.
Nem hittük el neki, hogy nem érti a kérdéseket, és még most sem hisszük el teljesen. Szerintem csak nagyon megáltalkodott a pogányságában. De reggelre megoldjuk a nyelvét. Cornelius testvér egy nagy feszületet készült a hátára szurkálni.
Hát, ez se fog mostanában török fürdőbe menni, suttogta nevetgélve Bimbo. Közben a király rendelkezett Gázi Huszrev sorsáról.
Oldozzátok el, hozzatok neki egy széket meg valami köppenyt, és szerezzetek egy törökül beszélőt, mert azt akarom, pontosan értse, mit üzenek vele a szultánnak. Ti pedig, derék barátok, menjetek, pihenjetek kicsit.
Azzal királyi kézlegyintéssel elbocsátotta az inkvizítorokat. Kisvártatva megérkezett a tolmács is.
Pasa, szólította meg a király. Jól ismerem híredet, és jót és rosszat is. Tudom, hogy nagy építtető hírében állsz, és hogy iskolákat alapítottál, de azt is tudom, hogy rengeteget árdottál a birodalmamnak. Számtalan vitézem életét oltottad ki, és még tavaly is várainkra, földjeinkre törtél, népünket mészároltad. Halált érdemelnél.
Huszrev mereven maga elé bámult, amikor ezt mondta, és nem mutatta a megbánás legkisebb jelét sem.
Most azonban, folytatta Lajos, mégis megkímélem az életed, és hazaküldelek.
Ekkor látszott először valami érzelem a fogoly arcán.
Na nem Szarajevóba, hanem a szultánhoz, ahogy ti nevezitek, Isztambulba, mégpedig egy üzenettel. Átadod, soha többet nem léphetsz a királyságaim és hűbéreseim területére, se Boszniába, se Szerbiába, se Bulgáriába, se a Vlachok földjére. Most pedig esküdj meg arra, ami neked szent, hogy végrehajtod a parancsomat, és szabadon távozhatsz. Szerbia déli határára azért még elkísérnek Bekics Pál csapatai. Mi a válaszod?
Gázi Huszrev a szívére tette a kezét, és törökül szólalt meg. A tolmács pedig azt mondta, a próféta nevére esküszik, hogy átadja az üzenetet.
Az üzenet pedig a következő, mondta a szokásosnál mélyebb hangon Lajos, talán a hatás kedvéért. A szultán kivonul a Boszporusztól nyugatra eső területekről, átengedi Konstantinápolyt, az összes görög területet és szigetet, valamint a Szentföldet és Szíriát. Az afrikai hódításait átadja valahány ágyúját, 20 kivételével az összes hadihajóját, és akkor megtarthatja az ezeken túli földeit, de szent esküvővel megfogadja, hogy többé nem lépi át az új határait, és békében él a keresztény királyságokkal.
Mivel tudjuk, hogy Jeruzsálem a mohamedánoknak is szentvárosa, megengedjük, hogy fegyvertelenül szabadon látogathassák kegyhelyeiket.
Ha mindezt nem teljesíti, urad, úgy oda megyünk és elveszünk tőle mindent. Ennél se többet, se kevesebbet ne mondjál. És ahogy a barátom súgta itt az előbb, azt tanácsolom, ne menjél közfürdőbe mostanában. Azzal Gázi Huszrevet, a nemrég még nagyhatalmú pasát elbocsátotta. Másnap kora reggel elindultunk Tomorival a pápához. Előző este a király mulatságot szervezett tiszteletünkre. A három őzet megsütötték nekünk, és bor is, sör is akadt bőven, továbbá valahonnan kerültek dalnokok meg leányok, és miután az érsek visszavonult, egy addig elhúzott függöny mögül felbukkantak a melegvizes hordók is. Felség, amíg az érsekkel meg Lajos Komesszel távol lesztek, építenétek ide egy szép fürdőházat, olyat, amit a rómaiak is használtak? Mondta a sertől és lányoktól fellelkesült dédi az egyik hordóból.
Örömömre szolgálna, felelte a király, és utána, ha a véget ért a háború, Budára is építsetek nekem egyet.
Egy szóval az este igen vígan telt, ám annál nehezebben ébredtem hajnalban. Tulajdonképpen nem is ébredtem fel, csak úgy dél körül, arra, hogy valami szekérben zögykölődöm, egy csomó láda között, egy szalmazsákon. Fel kéne találnunk a rugós matracot, gondoltam álomittasan, majd félrehúzva a ponyvát kinéztem a szekér hátuljából. Egy könnyű lovasokból álló hadsereg vonult mögöttem, több ezer katona. Legalábbis így véltem, ahogy a dombra felkapaszkodó szekérről visszapillantottam a völgyre. Mint később kiderült, nem tévedtem. 4000 magyar, horvát és szerb lovas tartott velünk. Előre másztam a bakhoz, ahol a négy inkvizitor testvér üldögélt, úgyhogy nekem már nem jutott ülőhely, de nem is volt szükségem rá. Mint Eusebiustól megtudtam, az érsek valahol a menetoszlop elején vár rám, a lovamat pedig a szekér oldalához kötötték. Nem voltam valami nagy lovas, de ügetni már megtanultam Nándorfehérvár felé menet, úgyhogy elég gyorsan utolértem a lépésben haladó menet elejét. Tomori megint a barna szerzetesi csuháját viselte, amiért a háta mögött cseribasának gúnyolták, de oldalán egy méretes kardot hordott. Jó reggel délben, köszöntött csípkelődve. Remélem, kialudtad magad, barátom, mert egy hetes lovaglás vár rá. Hová megyünk, érsek úr? Ragudzába, felelte. Mint tegnap említettem, a köztársaság másfél száz éve a Szent Korona védelem alatt áll. Magyarán tanácsát hűbéri eskü köti a királyhoz. Erős és gazdag kikötőváros, hatalmas flottával és bevehetetlen bástyákkal körülvéve. Most meglátogatjuk őket, és megerősítjük bennük, hogy érdemes hűségesnek lenniük hozzánk. A király oklevelét visszük magunkkal, amiben adómentességet ígér neki, és csak tengeri szolgálatot kér cserébe. Hajókat, ha jól értettem, vetettem közbe.
Pontosan, hadigályákat elsősorban. Aztán ajándékot is viszünk magunkkal, ha jól sejtem, azon aludtál.
Egy szalmazsákon aludtam, feleltem.
A ládákra gondoltam, mosolyodott el. 10000 erős piaszter van bennük, a szultáni hadikasszának egy kis része.
De miért viszünk magunkkal ekkora hadat? Kérdeztem.
Nem ellenük visszük. Persze nem baj, ha látják, hogy erősek vagyunk. A sereg feladata, hogy biztosítsa a partvidéket, és elfoglalja a szárazföldön török kézen maradt kisebb-nagyobb erődítményeket. Úgyhogy 500-an fognak elkísérni a város faláig, de ők is kint maradnak. Mi pedig bemegyünk Eusebius perjellel és embereivel. Átadjuk az ajándékot a tanács fejének, kérünk egy gáját, és áthajozunk Itáliába, mielőtt megjönnének a téli viharok. Onnan neked is szerzetesi ruhát kell öltened, mert, mint mondottam, háború fenyegetése kísérti a félszigetet, a nincstelen szerzeteseket azonban senki se fogja háborgatni. Ha kérdezik, zarándok úton vagyunk. A következő napokban sokat beszélgettünk mindenféle dologról. Mindenre kíváncsi volt, ami hazánkat illeti. Én meg nem győztem kitalálni egyik zöldséget a másik után Kádár nagyúr országáról.
Egyszer megemlítettem neki, hogy az angolok az új világban készülnek telepeket létrehozni, és nem ártana megelőzni őket, mert az lesz a legerősebb hatalom, amelyik megveti a lábát odaát. Elgondolkodva nézett rám, de nem szólt semmit. Én fecsegtem még valamiről, de a beszélgetés megszakadt, egészen addig, amíg egy óra múlva végre megszólalt, és egy furcsa példázatba kezdett.
Nem hiszem, hogy az idő olyan, mint egy folyam. Persze néha úgy viselkedik, néha lassan folyik, néha gyorsan, mint mondjuk a Duna. Az úgóknál felgyorsul, aztán szétterül és lelassul. Ott van például Szent Kevin esete, aki majd 1000 éve élt. Egyszer kinyújtotta a karját az ablakon, és a tenyerébe szállt egy digó, amelyik fészket rakott bele. A szent addig tartotta így a kezét, amíg a fiókák ki nem keltek, és mégse fáradt bele. Hogyan lehetséges ez? Talán az ő folyama akkor gyorsabban folyt, mint a rigójé. Ami a madárnak egy hónap lehetett, Kevinnek csak egy óra talán.
Értem a példázatot, Pali bátyám, mert a hosszú út alatt nekem is megengedte, hogy így szólítsam. Kérlek, folytasd, mert nem értem, mire akarsz kiukadni.
Amikor Rómában tanultam, folytatta az elmélkedést, a könyvtárban tanulmányozhattam a régi görögök írásait. Élt egykoron egy Zénon nevű bölcs, aki feladványokat készített népe szórakoztatására és a többi bölcs bosszantására, mert ezeknek a feladványoknak nincsen megoldása. Azóta is gondolkodom azon, hogy Achilleus utolérheti-e a teknős békát, nevetett fel. Pedig nyilván utoléri, de ez a Zénon azt mondja, hogy nem, mert hiába fut Achilleus gyorsan, és szammog a teknős, amíg a hős odaér a teknős eredeti helyére, az egy kicsit arrébb mászik. Mire az új helyére ér, az megint odébb mászik. Sose tudtam megfejteni, ahogy a nyilas feladványát sem. Itt azt mondja, hogy a nyíl nem is mozog, mert minden egyes pillanatban egy helyben áll, időtlen. Ezt a feladványt sem tudta még megfejteni senki sem, ám azt hiszem ugyanarról szól, mint Szent Kevin esete. Te eszes fiatal ember vagy, Lajos Komes. Mit gondolsz erről?
Azt, hogy az idő viszonylagos, feleltem óvatosan.
Tudod, fiam, azért idéztem most fel mindezeket, mert a csatában való megjelenésetek eszembe juttatott valamit, mégpedig Jézus történetét a feltámadása után.
Sok embernek megjelent, most két esetet említek csak. Remélem, megérted, miért hozom fel ezeket a példákat. Először az Emmauszi tanítványokét, akikkel az úton találkozott, és nem ismerték fel elsőre. Egyiküknek, Kleofásnak a felesége, Szűz Mária testvére volt. Jézus elkísérte őket a házukba, de még ekkor sem ismerték fel, mert kételkedtek. Amikor a megváltó áldásra emelte a kezét, és látták rajta a szögütötte sebet, felismerték, és leborultak előtte. Jézus pedig hirtelen eltűnt. Később ez a két ember ellátogatott a 11 tanítványhoz, akiknek már reggel megjelent a Mesiás, és amint örvendezve elmesélték egymásnak, hogy mit tapasztaltak, Jézus hirtelen megjelent közöttük, és rájuk köszönt. Tehát a megváltó képes volt hirtelen eltűnni, majd újra megjelenni, és én ebből arra jutottam, hogy az Úr számára nem létezik olyan idő, amiért mi megélünk. A mi időnk egy folyó, hol lassan, hol gyorsan folyik. De ezt csak mi érezzük így, mert nincsen szemünk ennél többet látni. Hogy a Teremtő miért nem engedi, nem tudom. De ha nem engedi, akkor így van jól. Az Úr maga teremtette nem csak a világot, de az időt is, ezért azt tesz vele, amit akar. Amit mi folyónak érzékelünk, az inkább olyan lehet számára, mint egy tó vagy a tenger. Hullámzik, mozog, örök ott, ahol nincs értelme annak a szónak, hogy idő. Az csak mi érezzük, hogy múlik, és csak itt a földön. Nem az a kérdés tehát, kedves fiam, hogy honnan jöttetek, hanem az, hogy mikorból. Mert azt hiszem, ti nem ennek az időnek a szülöttei vagytok, és az ágyutok sem mostanában készült. Egy ideig nem tudtam megszólalni.
Őszintén megdöbbentett az eszme futtatása és bölcsessége is, amivel filozófiai és teológiai alapok kikövetkeztette az igazságot. Nem láttam értelmét hazudni. 1987-ből, feleltem. 466 év, mormolta. Mondd el, hogyan történt. Hadijátékon vettünk részt, és a többiek ágyúja gyorsabb volt. Így lerövidítettük az utat, és átvágtunk egy ligetet. Amikor kibukkantunk a túloldalon, a csatában találtuk magunkat. Azt hittük, filmforgatáson vagyunk. Mivel kérdőn nézett rám, kijavítottam magam. Azt hittük, ez is hadijáték, csak régi ruhákba öltöztek az emberek. Amikor rájöttünk, hogy más időbe kerültünk, megpróbáltunk visszamenni. Áthátráltunk a ligeten, de továbbra is csak itt voltunk. Ekkor láttatok meg minket a királlyal. Értem, ez a mozi, ahogy az Ivóban meséltétek. Csodálkozva pillantottam rá, tényleg rendkívül éles elméje volt. Azért mondtam el nektek, hogy mire jutottam, folytatta. Mert biztos vagyok benne, hogy ez az Úr munkája, hogy mindezzel terve van. Sok kérdésem lenne persze, és majd fel is teszem őket. Most azonban fontos, hogy megjegyezd. Senki mással ne beszélj erről. Nem értenék meg azt, ami történt. Én sem értem, de elfogadom az Úr akaratát, és hálás vagyok neki. Bizony, ha nem küld titeket segítségként, talán már az ország sem létezne. Tudom, hogy ismered a választ, de kérlek, ne mondd el. Csak hajtsuk végre a feladatunkat, aztán majd meglátjuk, mire jutunk. Másnap megérkeztünk Ragudza falai alá. Ahogy Tomori tervezte, addigra már csak 500 magyar vitéz kísért minket. A többiek megszállták a környező partvidéket, de elkerülték a Serenissima birtokait. Az érsek kérésére fekete harckocsizó gyakorlómra felöltöttem a barna ferences csuhát, és szekerünkkel így léptük át a város kapuját, ahol miután felmutattuk a királyi nagypecséttel ellátott oklevelet, a tanács elé kísértek. Gyalog tettük meg a városházáig vezető utat. Közben Pali bátyám magyarul mesélt a történetéről. Latinok alapították sok száz évvel ezelőtt, mert az eredeti városokat felégették a szlávok. Arra a szigetre menekültek, ahová most megyünk. Persze nem sziget ma már, mert az áradások feltöltötték a tengerszorost. Ahol belépünk a nagykapun, az a horvátok városa volt eredetileg. Azután a kettő egybefort, és most vegyesen lakják. Keveredtek is, egy néppé váltak mostanra. Kérlek, légy óvatos, és csak akkor szólalj meg, ha kérdezlek, de arra is kérlek, hogy figyeld a tanács embereit. Főleg azt, hogy mi látszik az arcukon, amíg az ajánlatunkat hallgatják. Innen folytatom történetem a tanácskozásról, Rómáról, a pápával való találkozásról és visszatérésünkről.